Ma délelőtt a jelenések könyvének a tanulmányozásában tovább lépünk, és egy újabb olyan levelet fogunk fölbontani, amit Jézus Krisztus írt az egyik gyülekezetnek, méghozzá a filadelfiai gyülekezetnek. Megnézzük, hogy Jézus hogy látja őket, mit mond nekik. Jelenések 3-ban van leírva ez a levél, a 7. résztől fogom olvasni, tehát levél a filadelfiai gyülekezetnek. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki sem zárja be, és amit bezár, senki sem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, ime nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenemnek városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből fog alászállani az én Istenemtől, és az én új nevemmel. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ez már a sokadik levél, amit kibontunk, amit betanulmányozunk, és még van néhány hátra. Most egy olyan városba látogatunk el, ami a korábbi gyülekezeteknek szóló levélektől nem túl messze van, tehát nagyjából egy térségben vannak ezek a gyülekezetek, a szárdiszi gyülekezet, a laodicea, az efézusi, a pergámon és a többi gyülekezet. Nézzük meg, hogy a filadelfiai gyülekezetnek Isten mit mond, vagy mit tanít. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, ahogy elolvastam ezt a szakaszt. Úgy tűnik, mintha ez a levél egy olyan gyülekezetnek szólna, ami egy jó gyülekezet. Szóval nincsenek benne ilyen kárhoztatások, nincs benne az, hogy vigyázz magadra, nincs benne az, hogy térjél meg ebből, meg abból. Nincs benne olyan, hogy változtass meg ezt vagy azt. Egyszerűen, ami le van írva benne, az úgy pozitív. Szóval egy jó gyülekezet. Szerintetek egy jó gyülekezetnek mi a jellemzője? Ha most az lenne a kérdés, hogy keresni akarsz magadnak egy jó gyülekezetet, akkor milyen szempontok alapján keresni a gyülekezetet? Mitől jó egy gyülekezet? Vagy a másik, mitől rossz egy gyülekezet? Szeretik egymást az emberek. Ez jó vagy rossz? Ez jó, oké. Tehát ez jó dolog. Ha szeretik egymást az emberek az adott gyülekezetben, ez mindenképpen egy minőségi jelző. De mitől jó egy gyülekezet? Hogy tanított? Tanítható gyülekezet, hogy elfogadja Isten igéjét. Aztán mitől jó még egy gyülekezet? Így van, nincs különbség a hétköznap és a vasárnap között. Abban igen, hogy vasárnap van az Isten tisztelet, és hétköznap nincs, de az embereknek a lelke az ugyanúgy az Isten dicsőítés, az Isten szolgálja hétfőtől szombat éjszakáig, és nem csak vasárnap teszi ezt meg. Szóval nem ilyen ünnepnapok és hétköznapok, hanem folyamatos. Na segítsetek, mi jellemző még egy jó gyülekezetre? Mi az, amit te... Van rugalmassága. Befogadó gyülekezet. Vagy növekvő gyülekezet. Még egyszer? Azt nem hallottam, valaki mondott valamit. Dinamikus. Dinamikus gyülekezet. Nos, hát próbáljuk itt összegyűjteni azt, hogy mitől jó egy gyülekezet, és valószínűleg ennek a listának nem értünk a végére. Nagyon egyszerűen sokszor csak azt szokták mondani az emberek, hogy tényleg a szeretet az fontos, ez a taníthatóság is fontos. Ha egy gyülekezet tud növekedni, az egy jó jelző. Ha egy gyülekezetben nem csak a lelkész csinál mindent, hanem mindenki aktív, az is egy minőségi jelző. Ez azt jelenti, hogy ez jó gyülekezet, egy aktív gyülekezet. Szóval ezek mind-mind segítenek abban, hogyha valaki jó gyülekezetet keres, akkor ezeket megnézi, és azt mondja, hogy akkor ez jó vagy rossz gyülekezet. Amikor a levélre gondolunk, amit Jézus Krisztus ír a filadelfiai gyülekezethez, akkor azt látjuk, hogy ez a gyülekezet alapvetően egy jó gyülekezet. És ennek a jó gyülekezetnek a jelzőit nézzük most meg. Az egyik ilyen dolog, amit Isten igéje mond ezzel a gyülekezettel kapcsolatban, hogy ime, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. A nyitott ajtó egy olyan lehetőség a gyülekezet előtt, amit általában rossz gyülekezetekben nem jellemző, hogy ez a nyitott ajtó ott működik. A nyitott ajtó alapvetően Isten kegyelme, Isten nyitja ki az ajtót, és azt mondja a levélben Jézus Krisztus, hogy ez az az ajtó, amit én nyitok ki, és ha én ezt az ajtót kinyitottam, akkor ezt senki nem zárhatja be, és mindaddig nyitva lesz, amíg én úgy döntök, hogy ennek nyitva kell lenni. Tehát az Isten kezében van ez az ajtó. Szóval mi ez a nyitott ajtó? Gondoljatok arra, hogy mindaz, amit megélünk, amivel rendelkezünk, tulajdonképpen mindent Istentől kaptunk, nem? Ki adta neked az életet? Isten. Ez egy nyitott ajtó volt a számodra. Ki adja neked az anyagi lehetőségeket? Hát Isten. Ez is egy nyitott ajtó. Ki adja neked a bölcsességet, hogy jól élni tud az életedet? Hát Isten. Ez is egy nyitott ajtó. Ki adja neked az egészséget, hogy itt lehessél, és most ne nyomorúságban, betegségben szenvedjél. Az Isten ajándéka. Ez is egy nyitott ajtó. Pál apostol azt mondja, hogy ki tesz téged különbé másoknál, fölteszi ezt a kérdést. Mit valamit nem kaptál volna? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Vagyis nagyon fontos látni azt, hogy nem vagyunk egymástól különbek, emberek vagyunk, és az Isten kegyelme az, hogy vannak lehetőségeink az életben, vannak nyitott ajtók az életben, amit Istentől kaptunk. És ha valaki ezt nem tudja így értékelni, hát amikor az egészséget fölváltja a betegség és a fájdalom és a nyomorúság, hamar azt mondja, hogy jaj, Istenem, akkor segíts, és hamar megújul az ima élete. És már is tudja, hogy az egészség az Isten ajándéka. Ha valakinek összeomlanak a kapcsolata és magányos lesz, azonnal tud imádkozni, hogy jaj, Istenem, most segíts, és adj nekem barátokat, vagy adj nekem társat, újítsd meg az életemet, és már is tudja, hogy ez az Isten ajándéka lesz a számára. Vagyis semmi nincs, amit nem Istentől kaptunk volna. Minden jó dolog, ami ott van az életedben, meg az enyémben, vagy a gyülekezetünknek az életébe, vagy a Philadelphia-i gyülekezetnek az életébe, és ilyen nyitott ajtó, ami az Isten ajándéka, az Isten kegyelme, hát az Isten működteti. És amíg ki van nyitva, addig használni kell, addig ez egy áldás az életedbe, és ha Isten nyit ki valamit, akkor ne félj, azt más nem fogja bezárni. Legalábbis ezt mondja a Biblia. Ezt az ígéretet kapjuk. Szóval, vannak nyitott ajtók az életben. Vannak olyan dolgok, amit az Istentől kapunk, és ezek működnek. Az elmúlt héten egy teljes napot ültem egy olyan konferencián, ahol ilyen szociális tájékoztatók hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon milyen a szociális helyzet, és hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy a nyomorban lévőket, a szegény sorban lévőket hogy lehet fölemelni. És az egyik előadó hozott képeket olyan településekről és olyan emberekről, akik tényleg nyomorúságos körülmények között laknak. És az egyik képen volt egy olyan családnak az otthona, amilyen ilyen egyszobás otthon volt, egy elég primitív volt a ház. Egyetlen egy szoba volt minden, ott lakott egy jelentős létszámú család, egy 6 fős család, és a falon ott volt egy Jézus kép. És azt mondta ez az előadó, hogy ebben a családban tulajdonképpen azért működnek bizonyos dolgok, és azért nem nagyon betegek, és azért nem halt még esetleg meg valaki, mert hát a magyar szociális rendszer, vagy a szolgáltató rendszer próbál nekik segíteni, szociális munkások meglátogatják őket, ha nincs mit enniük, akkor visznek nekik enni, ha nincs mit inni, akkor visznek nekik inni, ha nincs gyógyszerük, akkor visznek neki gyógyszert, szóval működik valahogy ez a szociális ellátó rendszer, és így meg tudja tartani ezt a nehéz sorban lévő családot. És azt mondta ez az előadó, hogy de nézzétek csak a képet. Ott van a falon egy Jézus kép. És azt mondja, hogy én sokszor voltam ennél a családnál, és sokszor láttam azt, hogy a családban akár a férj, akár a feleség, vagy akár a gyerekek odaálltak így a Jézus kép elé a falon, ami a falon volt, és elkezdtek imádkozni, hogy drága Jézus, segíts rajtunk, adj nekünk ezt, vagy segíts meg ebben, vagy abban bennünket. És azt mondta ez az előadó, hogy tudjátok, mit láttam és mit tapasztaltam? Hogy az az imádság, amit ezek a szegény sorban lévő emberek elmondtak Jézushoz, hogy az többet segített nekik, mint az egész magyar szociális ellátórendszer. És azt mondja, tudjátok miért? Azért, mert ezeknek az embereknek van hite. Hogy nem csak a falon van ott a kép, hanem ott van a szívükbe is. Hogy imádkoznak, és Isten megtartja őket. hogy egy nehéz sorban élő család, egy nyomorúságos körülmények között élő család imádkozik Jézushoz, kéri az áldást, kéri a kegyelmet, kéri a segítséget, és Jézus megtartja őket. Nyitott ajtót ad nekik. Nem bezárul az ajtó, hanem nyitva marad az ajtó, mert Jézus kinyitja ezt az ajtót. Amikor arról beszélünk, hogy nyitott ajtó, és egy gyülekezetnek nyitott ajtaja van, és többek között a Philadelphia gyülekezet előtt egy ilyen nyitott ajtó van, ez nem mást jelent, mint ha egy gyülekezetnek nyitott az ajtaja, ez azt jelenti, hogy oda be lehet jönni az embereknek. Persze nem nagyon látok olyan templomokat és olyan gyülekezeteket, ahol mondjuk Isten tiszteleti időben zárva lenne az ajtó. Tehát persze mindenütt nyitva van az ajtó, de ez egy szellemi dolog. Hogy vannak gyülekezetek, ahol hiába van fizikálisan nyitva az ajtó, de soha senki nem megy be. Még vannak gyülekezetek, ahol persze fizikálisan nyitva van az ajtó, de ha szellemileg is nyitva van az ajtó, akkor oda bejönnek emberek. És amikor Jézus írja ezt a levelet a philadelphiai gyülekezetnek, és azt mondja, hogy én adtam nektek egy nyitott ajtót, amit senki nem zárhat be, ez azt jelentette, hogy a philadelphiai gyülekezet egy olyan gyülekezet volt, ahol folyamatosan ezen az ajtón bejöttek emberek, ezek az emberek Istenre találtak, üdvösségre találtak, Jézus Krisztussal találkoztak, volt egy növekedés, volt egy kiteljesedés ebbe a gyülekezetbe, szóval a nyitott ajtó folyamatosan működött. És az embereknek áldás volt ez a nyitott ajtó, és a gyülekezet folyamatosan tudott növekedni az Isten kegyelmében. Azt is mondhatnánk, talán nem túlzás, hogy egy ilyen ébredésben lévő gyülekezet. Ugye mit mondtatok itt, hogy rugalmasnak kell lenni egy gyülekezetnek, változni kell egy gyülekezetnek, taníthatónak kell lenni egy gyülekezetnek. Amikor nyitva van az ajtó, és Isten kinyitja az ajtót, és jönnek az emberek, és az Istennel találkoznak az emberek, akkor ez azt jelenti, hogy nyitva van az ajtó, hogy Jézus kinyitott egy ajtót. És az azért szeretném hangsúlyozni, hogy ez nagyon nagy kegyelem és nagyon nagy lehetőség minden gyülekezet számára, amikor Isten szellemileg nyitja ki ezt az ajtót, és vonzóvá tesz egy gyülekezetet az emberek számára, mert vannak olyan gyülekezetek, amelyek nem ilyenek. És persze keresztényként erre nem kell büszkének lenni, de vannak ilyenek is. Amikor azt mondjuk, hogy mi a kőszikla gyülekezet, most már 11 éve létezünk, és élünk és működünk, akkor azt is kell mondanom, hogy mivel belelátok más gyülekezeteknek az életébe, akár baptista, akár nem baptista, más közösségeknek az életébe, akár ilyen nagyegyházi típusú gyülekezet, akár független, vagy más evangéliumi gyülekezet, nagyon sok helyen megfordultam és megfordulok. És tudjátok, vannak olyan gyülekezetek, akikről azt tudtuk, hogy nagy múlttal rendelkeznek, és sok évtizeden keresztül ott volt a nyitott ajtó előttük, és hogyha most ebbe a gyülekezetbe akarsz menni, akkor az a gyülekezetet nem találod sehol, mert nem működik már ez a gyülekezet. Az utolsó ember bezárta az ajtót. Vagy meghalt, vagy elment, vagy megszűnt a gyülekezet. És olyan gyülekezetek is vannak, akik utánunk indultak, de nem érték meg azt a kort, amit mi megértünk. Mert élt egy gyülekezet 5 évig, vagy 6 évig, és valami történt, ami azt bizonyította, hogy ez az ajtó nem volt nyitva, nem jöttek az emberek, nem áldást nyertek az emberek, hanem valami miatt tönkrement a gyülekezet, és vége volt. Amikor azt mondja a Biblia, hogy én nyitott ajtót adok eléd, és ezt az ajtót senki sem zárhatja be, ez nem más, mint amikor a Szentlélek ott működik egy gyülekezetben. A Philadelphia gyülekezet egy ilyen gyülekezet volt, hogy ott volt nyitva az ajtó, jöttek az emberek, áldást nyertek, újjászülettek az emberek, Szentlélekkel megerősödve, betöltekezve tudtak az emberek élni, és ez vonzó volt mások számára is. Gondoljatok a pünkösdi eseményekre. Jeruzsálemben az első gyülekezetben nyitva volt az ajtó. Nyitva, pedig még templomuk se volt, igaz? Fizikálisan nem is tudtak összejönni sehol, mert egy idő után már a templomból is kitöltötték őket. Hol itt voltak, hol ott voltak, de egy olyan gyülekezet volt, ahol szellemileg nyitva volt az ajtó, és azt olvassuk, hogy Isten folyamatosan növelte a gyülekezetnek a létszámát az üdvözülőkkel. Folyamatosan jöttek az emberek. Ezek az emberek áldást nyertek, megtértek, megújultak, megerősödtek, átélték az Isten jóságát. Ez a nyitott ajtó. A kőszikla gyülekezetben nyitott az ajtó. Nehéz erre válaszolni most. Nagyon azt mondjuk, hogy igen, akkor hogy büszkék legyünk, ha nem, akkor meg nem igaz. Tehát, hogy hol van a helyes arány. Tudjátok, amikor azt látjuk, hogy a születésünktől kezdve azért folyamatosan tudtunk előre haladni és növekedni, azt kell mondani, hogy Isten kegyelmet adott nekünk is. Isten adott lehetőséget arra, hogy szolgáljunk emberek felé, hogy áldások legyünk más emberek számára, hogy áldás legyünk a városunk számára, vagy akár még egy tágabb környezetben is. Valamilyen módon mindenképpen azt kell mondani, hogy nyitva van az ajtó. És ez fontos tudnunk, hogy ha nyitva van az ajtó, ez nem azért van, mert itt olyan szuper zenészek vannak, itt olyan szuper emberek vannak, itt olyan szuper pásztor van, itt olyan szuper nem tudom micsoda van, hanem hogyha egy gyülekezetben nyitva van az ajtó, és azt Isten nyitja ki, ez azért van, mert az Isten kegyelme ott működik a gyülekezetben. És tudjátok, sok olyan gyülekezet van, ahol mindent megtennének, csak jöjjön valaki, és mégse jön senki. Ugye nagy dolog az, amikor Isten kinyitja az ajtót a gyülekezetnek az életében, és lehetőséget ad. És te is azért lehetsz itt, mert nyitva van az ajtó. Ha az zárt ajtó lett volna, ha Isten bezárta volna ennek a gyülekezetnek az ajtaját, akkor nem tudtál volna bejönni. Akkor nem lehetnél itt. Amit Pál mond, hogy Pál tanít, hogy mit van, amit nem Istentől kaptál? Hát semmi. Hát minden az Isten kegyelme, minden az Isten ajándéka. És az, hogy te Istennel találkozhatsz, az, hogy egy gyülekezetbe járhatsz, az is az Istennek az ajándéka. És nagyon-nagyon fontos, hogy ezt értékeljük. Ez egy nagy dolog, hogy Isten kinyitja az ajtót, be lehet jönni, és az ajtón belül ott vár Isten téged, és lehet növekedni, és lehet erősödni. Ez nagyon-nagyon fontos. Igen, ám, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk semmi dolgunk nincs. Ez nem azt jelenti, hogyha nyitva van az ajtó, és már pedig nyitva van, Jézus megígérte, hogy ha ki van nyitva, akkor senki nem fogja bezárni, akkor nekünk ez így jó, és nem kell foglalkozni semmivel. Azért van felelősségünk nekünk is. Óriási felelősségünk van. Hogy azt a kegyelmet, amit Isten nekünk ad, azokat hogy éljük meg. És a Philadelphia gyülekezet egy olyan gyülekezet volt, akik jól éltek ezzel a lehetőséggel. A nyitott ajtónak a lehetőségével jól éltek. Ezt nem természetesnek tartották, vagy nem közömbös volt ez számukra, hanem egyszerűen éltek ezzel a lehetőséggel. És tudjátok, a legtöbb gyülekezetben ez a nyitott ajtó hogy szokott bezáródni? Amikor megalakul egy gyülekezet, megalakul egy házi csoport, most mondjuk ott jó légkör van, és olyan emberek vannak, akik szeretik Istent, mosolyognak, kedvesek, a Szentlélek öröme ott van az életükben, úgy jól működik, és jön még egy ember, meg még egy ember, és úgy növekszik ez a csoport, és olyan jó. De minden csoport növekedésében van egy úgynevezett határ, amit én nem tudok megmondani, hogy hol van, de egy idő után azok az emberek, akik ott vannak belül, ha elfelejtik azt, hogy ez az Isten kegyelme, hogy nyitva van az ajtó a házi csoportban, nyitva van az ajtó a gyülekezetben, akkor azt mondják, hogy hát elég sokan vagyunk már, nem? Ha még többen leszünk, az már úgy terhes lesz, nem? Az már úgy problémás. És lehet, hogy ezt soha senki nem meri kimondani, sem magának, sem Istennek, de mégis így gondolkodik. És annyi gyülekezetet láttam már, ahol azért állt meg a növekedés, és azért zárult be az ajtó, mert azok az emberek, akik abban a gyülekezetben éltek, azok úgy gondolták, hogy elég jó ez már így nekünk. Nem akarunk tovább fejlődni. Nem akarunk több áldást. Jönnek még újabb emberek, hát jó, de lényeg, hogy én kényelmesen érezzem magam. Sőt, vannak olyan emberek, akik annyira önző módon élik a keresztény életüket, hogy esetleg meg is fogalmazzák azt, hogy jobb volt, amikor kevesebben voltunk. És akkor mondanak olyan, hát alapvetően észszerű dolgokat, hogy akkor mondjuk jobb volt a közösség, mert akkor csak 15-en voltunk, és milyen jó, hogy ismertük egymást, ma már nem ismerek mindenkit. Akkor nem tudom, a pásztor vagy a presbiter hetente kétszer fölhívott, most már csak havonta egyszer beszél velem. Persze, már sokkal többen vagyunk, sokkal nagyobbak nagyobb a létszám, sokkal jobban megosztanak a munkák és a felelősségek. És nagyon sokan bezárkóznak, és azt mondják, hogy nem akarok nagyobb növekedést. De gondolj bele, amikor te kerested az Urat, amikor te mentél először a gyülekezetbe, akár kisgyerekként, akár felnőttként, és egy olyan gyülekezetbe mentél volna, ahol előtted becsapják az ajtót, mert azt mondják, hogy hát kényelmes nekünk így, és nem kell még egy ember. Akkor milyen rossz lett volna, igaz? És alapvetően nem csak neked rossz, hanem Jézusnak a szíve fáj ilyenkor. És az a Philadelphia gyülekezetnek írott levél arról szól, hogy a Philadelphia gyülekezet egy olyan gyülekezet volt, ahol nyitva volt az ajtó, Isten kinyitotta nekik ezt az ajtót, és jól éltek ezzel a lehetőséggel. Nem azt mondták, hogy már elegen vagyunk, nem azt mondták, hogy vannak határaink, hanem azt mondták, hogy jöhet bárki. Gazdagok és szegények, ilyenek és olyanok, mindegy, bárki jöhet, csak találkozzanak az emberek az Istennel. Mert egy gyülekezet ezért van, hogy így tudja élni az életét. A Philadelphia gyülekezet egy ilyen növekvő gyülekezet volt, mert Isten adta nekik a növekedést. Én nagyon hiszek abban, hogy tervezni kell előre dolgokat, nagyon hiszek abban, hogy vannak olyan, akár evangelizációs, gyülekezetnövekedési stratégiák, dolgok, amire érdemes odafigyelni. De tudjátok, ezek mind semmit nem érnek, ha Isten nem nyitja ki az ajtót. 100 okos pásztor, meg egyházvezető, meg presbiter, meg bárki találhat ki bármit, és megtervezheti a világ legjobb gyülekezetét, és a legjobban szervezett dolgot csinálhatja. Ha az Istennek a munkája nincs ott abban a gyülekezetben, ha nem nyílik ki az ajtó, akkor semmi értelme az egésznek. Egyszer nem fog működni. Mert a gyülekezetet Isten működtetés, nem az emberek. Az embereknek a felelőssége az, hogy amit az Isten ad nekik, azokkal jól éljenek, és ezek a lehetőséget jól kihasználják. Szóval, kedves kősziklő gyülekezet, akarunk jó gyülekezet lenni? Ha Isten kinyitotta az ajtót, nyitva van az ajtó, akkor azt mondja az ige, hogy ezt senki nem fogja bezárni. Jöhetnek nehézségek, jöhetnek problémák, bármi történhet, de nem fogja senki bezárni ezt az ajtót, ha akarjátok, hogy nyitva maradjon. És ha akarjuk, akkor nyitva fog maradni az ajtó. Mert Isten tudja csak becsukni ezt az ajtót. És azokon a gyülekezetekben, azokon a helyeken, ahol az emberek szeretetlenné válnak, ahol az emberek nem örülnek a másiknak, nincs ott a testvérszeretet, egyébként Philadelphia azt jelenti, hogy testvérszeretet, hogy szeretik egymást az emberek, ahol ez nincs meg, és nincs meg az, hogy szeretik az Istent, akkor ott Isten azt mondja, hogy csukjuk be az ajtót. És inkább nyissuk ki máshol, ahol olyan emberek vannak, ahol azért imádkoznak, hogy emberek térjenek meg, hogy az egyház növekedjen, hogy az Isten munkája kiteljesedjen, és ott nyílnak ki az ajtók. Ugye láttátok már azt ti is, hogy bizonyos helyeken tönkre megy az Isten munkája, vagy a misszió, vagy a gyülekezet máshol meg új kezdődik, és nagyon dinamikus, és nagyon erős. Miért? Mert valahol Isten becsukja az ajtót, és azt mondja, hogy eddig tartott ez a lehetőség, máshol meg kinyitja az ajtót. Szóval a Philadelphiai gyülekezet egy olyan gyülekezet volt, ahol Isten nyitott ajtót adott, és ezért ez egy jó gyülekezet volt. Imádkozz a nyitott ajtóért folyamatosan. Meg a te szíved is legyen, vagy te is legyél egy ilyen ember, aki egy nyitott ajtó ember. Ugye amikor találkozol valakivel, akkor az a valaki be tudjon menni ezen a nyitott ajtón, és Istennel tudjon találkozni. Mitől jó gyülekezet a Philadelphiai gyülekezet? Van néhány dolog, amit Jézus még itt megemlít. Egyrészt azt mondja, hogy kevés az erőd, de mégis megtartottad az igéimet, és nem tagadtad meg a nevemet. Kevés erő, és mégis komoly teljesítmény van. Aztán azt mondja, hogy a nehéz időkben megtartottad az álhatatosságra intő beszédemet. Átélt ez a gyülekezet nehéz időket. Belső feszültségeket, üldöztetéseket, nyomorúságokat, de mégis álhatatosan végigcsinálták ezt. És még egy harmadik dolog, amit Jézus megemlít, hogy ez egy olyan gyülekezet volt, ahol még az ellenségeiket is nagyon szerették. Ez azért már egy fontos jelző. Ezt nem említettétek, hogy a jó gyülekezetben az ellenséget is nagyon szeretik a hívők. Na, menjünk sorba és nézzük meg ezt. Azt mondja a Biblia, hogy mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ez egy teljesen ellentmondásos dolog, hogy kevés erő, tehát minimális erő, és nagy teljesítmény. Az hogy jön össze? Gondolkoztál már? Fordítva kellene működni, igaz? Tehát, hogy nagy, sok erő és nagy teljesítmény, ez így szokott működni. De ez a gyülekezet úgy működött, hogy kevés ereje volt fizikálisan, hiszen sok nehézségen mentek keresztül, üldöztetésen mentek keresztül, tehát fizikálisan sok erőt elvesztettek, de mégis, ami történt az életükben, ami történt ebbe a gyülekezetbe, erre Jézus azt mondja, hogy itt óriási erők vannak. Mert nem az embereknek az ereje működik, hanem az Istennek az ereje működik az életükben. Nem az emberi okoskodás, vagy nem az emberi teljesítmény a lényeg, hanem az Istennek a munkája a lényeg. Ezért mondja Pál apostol is, hogy említi ezt, ő azt mondja, hogy rájöttem arra, hogy amikor nagyon erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Hát ez az, amit észre nem lehet fölfogni, igaz? Amikor erőtlen vagyok, akkor hogy lehetek erős? Az Isten nagy emberei a Bibliában, és ebbe az Isten nagy embereibe, a Biblián túl meg téged is beleértelek, meg magamat is, meg mindenki, mert mindenkinek ugyanez a tapasztalata, hogy amikor emberileg kezd el nagy teljesítményeket nyújtani, és úgy gondolja, hogy én majd szolgálni akarom az Istent, akkor az Isten leállítja ezt a programot, elvezeti egy olyan helyre, amikor rájön az ember, hogy semmi ereje nincs, és amikor az Isten ereje betölti őt, amikor a Szentlélek kezdi el vezetni, akkor kezdenek működni a dolgok. Hadd mondjak néhány ilyet. Mózesnek a történetét ki ismeri? Sokan, igaz? Mózes egy olyan ember volt, aki jól képzett, fiatal ember volt, erős volt, bátor volt, jó családi háttérrel rendelkezett, sok pénzes, minden megvolt. De mégis, amikor elindult, és azt mondta, hogy most már az én népemért tenni akarok valamit, és amikor tett valamit, akkor az Isten azonnal leállította, elvitte a pusztába, évtizedeken keresztül parkolópályán volt, És amikor az Istennek az ereje betölti, és az Istennek a lelke kezd el működni, és engedelmeskedik az Istennek, akkor utána az a Mózes, aki visszajön, óriási dolgokat tesz, de mindig azon panaszkodik, hogy én milyen gyenge vagyok, én milyen kevés vagyok, vagy én még normálisan beszélni se tudok. Hát hogy tudnék én nagy dolgokat tenni az Istenért? De mégis elhiszi, és elkezd működni az Istennek az ereje az életében. De ezt látjuk Pál apostolnál is, hogy olyan okos, olyan erős és olyan bátor, és annyira tudja, hogy az egyházzal mit kell csinálni. És Jézus csak ennyit csinál, lelöki a lóról, megváltozik minden. Ez a nagyon erős és nagyon okos ember összeomlik, és jóval később, amikor az Isten lelke betölti, ez az ember elkezd szolgálni, és utána jön rá arra, és leírja ezt, hogy amikor én gyenge vagyok, vagy erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És sorolhatnánk tovább. Péter mit csinált? Péter is annyira ügyes volt, annyira okos volt, annyira tudta, hogy mit kell csinálni. Annyira a helyén volt, amikor azt mondja Jézusnak, hogy ha mindenki elhagy, én akkor is itt leszek mellette. Téged nem bánthatnak, ne félj, amíg engem látsz. És mi történik? Nem sokkal később ott sír és zokog, és kirohan a főpap udvarának a házából, mert háromszor megtagadta Jézust. Az emberi erő az fontos, meg kell, de amikor az Isten szolgálatáról van szó, akkor nem ebbe kell bízni, hanem az Isten erejébe. És biztos, hogy te is átélted már, hogy néhányszor azért tett Isten parkolópályára, és azért mondta, hogy inkább ne csinálj semmit, múljanak a napok és a hónapok, és elkezdett Isten tanítani, és amikor már nem a saját erődben bíztál, hanem az Istenben tudtál bízni, akkor Isten olyan lehetőségeket adott, amit előtte soha sem tudtál volna képzelni. Ez működik újra és újra, és a filadelfiai gyülekezetben, amikor Jézus azt mondja, hogy bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet, akkor erről beszél Jézus. Hogy fizikálisan nagyon gyengék vagytok, kiszolgáltatottak vagytok, de mégis az Isten ereje ott működik bennetek, és a legnehezebb pillanatokban is erősek tudtatok maradni. Szóval kevés erő és nagy teljesítmény. Ez a egyik jellemzője a jó gyülekezetnek. Ezt lehet, hogy egyik gyülekezet se szeretné ezt így bevallani, hogy jó, mi nagyon gyengék vagyunk, vagy nagyon kevés az erőnk. Pedig ez egy szellemi alapelv. Szóval Jézus szereti az ilyen kevésbé erős gyülekezeteket, de olyan gyülekezeteket, amelyekben ott van az Istennek az ereje, Istennek a hatalma, és az Isten tud működni az embereken keresztül. A másik terület, amit megemlít Jézus, azt mondja, hogy mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a Földön vannak. Amikor nehéz idők vannak, üldözés van, próbák vannak, kísértések vannak, nyomorúság van, betegség van, nem tudom, mindenféle olyan dolog, amit nem szeretünk, Istennek van két módja, hogy megáldjon bennünket. Az egyik mód az, hogy megment ezektől, tehát nem leszek beteg, nem leszek anyagi problémában, nem leszek olyan nehéz helyzetben, nem kerülök bele abba a kísértésbe. Tehát vannak az Istennek ilyen kegyelmi módszerei, amikor egyszerűen oda teszi a sorompot, és azt mondja, ne menj arra, mert problémáid lesznek, menj egy másik úton, és ezen a másik úton meg nem lesznek problémák. Ez nagyon sokszor működik. Te is átélted, én is. Ez az Istennek az egyik munkája. A másik munka az, hogy a másik kegyelme Istennek az, hogy amikor ott vannak a problémák, a nehézségek, a nyomorúságok, akkor Isten nem engedi le a sorompót, hanem azt mondja, hogy menj tovább. És amikor tovább mész, belekerülsz ezekbe a nehézségekbe, és ezekben a nehézségekben Isten megtart téged, megerősít téged, és dicsőségesen ki fog hozni téged. Mind a kettő működik. És hogy mikor melyiket választja Isten, azt nem tudom, mivel ő szuverén úr, ő úgy dönt, ahogy akar, de ez a gyülekezet egy olyan gyülekezet volt, akik azt mondták, hogy azt írták róla, hogy mivel megtartottad az álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértésnek az órájában. Szóval álhatatosság, hosszú tűrés, türelem, várakozás. Ezek olyan dolgok, ami idegesítő, nem? Főleg a 21. század emberénél, hogyha úgy ezek a jelzők előjönnek, akkor egy nagyon zavaró. De mindenki dinamikus akar lenni, mindenki első akar lenni, mindenki szép és okos akar lenni, és gyorsan haladjunk, és ne legyenek akadályok. De mégis... Azt mondja a Biblia, hogy a filadelfiai gyülekezetben álhatatosságra volt szükség, mert voltak nehézségek, és ki kellett tartani a nehézségekben, és ezekben a nehézségekben is az Istennek a beszédét megtartották az emberek. Nem felejtették el, és nem azt mondták, hogy mi már nem bírjuk tovább, vagy ezt már nem kérheti Isten tőlünk, hanem erősek tudtak maradni. Amit az Isten mond, azt komolyan vették. És tudjátok, ez így szokott lenni a hétköznapokban is. Ki az, akinek nem soká majd vizsgai időszak lesz pár hónap múlva? Vagytok néhányan, igaz? A vizsgai időszak mondjuk egy ilyen intenzív dolog. És akkor sokszor a diákok azt mondják, hogy hát ezt már nem lehet bírni, meg Isten miért engedi, meg miért rúgtak ki a vizsgáról, miért kell nekem többet tanulni. Álhatatosság, álhatatosság, álhatatosság. Vagy akik itt vagytok, anyukák vagy szülők, és amikor mindig beteg a gyerek, meg mindig vannak újabb nehézségek, és akkor elfáradunk ebbe. Azt mondja az ige, álhatatosság, álhatatosság, álhatatosság. Tartsd meg az Isten beszédét akkor is, amikor nehézségek vannak. Amikor a munkahelyeden a főnök olyan, amilyen, és olyan dolgokat vár el, amit mondjuk nem kellene, vagy egyszerűen irreális dolgok történnek, akkor azt mondja a Biblia, hogy azért, mert most nehéz a helyzet, az, hogy most nem olyan kényelmes az élet, attól még az Istennek a szavát az komolyan kell venni. És ha az Istennek a szavát komolyan vesszük, mint ahogy ez a gyülekezet komolyan vette, azt az ígéretet kapják, hogy mivel te megtartottad az álhatatosságra intő beszédemet, itt mond Jézus, én is megtartalak téged a kísértésnek az órájában. Én is ott leszek veled. Teljesen mindegy, hogy milyen nehézség jön, teljesen mindegy, hogy mennyire vagyunk elfáradva, teljesen mindegy, hogy mennyire vagyunk elkeseredve, azt mondja Jézus, hogy ott vagyok melletted, ne felejtsd el. És én vezetlek téged, és segítek neked. És a harmadik dolog, ami jellemző volt erre a gyülekezetre, íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Ha nézzük meg ez a gyülekezet és a zsinagóga témát. Ebben a városban és más városokban is általában úgy működött, hogy ott volt a keresztény gyülekezet, és a városban működött a zsinagóga is. És a zsinagógában felolvasták az ószövetségi tekercseket, nagyon tudták, hogy hogy kell Istent imádni, nagyon tudták, hogy hogy kell Istent szolgálni, de a zsinagógában lévő embereknek a legnagyobb probléma a gyülekezetekben lévő emberek voltak, mert ott ugyanúgy az Isten igéjét olvasták, csak itt bejött a képbe Jézus Krisztus. És azt mondták, hogy Jézus a megváltó, Jézus a messiás, megtaláltuk a messiást, a zsinagógában meg azt mondták az emberek, hogy megkeressük a messiást, várjuk a messiást. És amikor Jézus azt mondja a zsinagógáról, hogy ez a zsinagóga, ahol egyébként tényleg az Isten igéjét olvasták, tehát nem ponyvaregények voltak, vagy nem ügyeségekkel foglalkoztak, hanem az Isten igéjével foglalkoztak, de nem szellemi módon látták a dolgokat. Ezért azt mondja Jézus rájuk, hogy ez nem az én népem, hanem a sátánnak a zsinagógája, ahonnan mindig a legnagyobb üldözést érte a gyülekezeteket. Nagyon sokszor nem a császár, meg a császárkultusz, meg a világi nyomás volt erős a gyülekezetekben, és nem onnan jött az üldözés csupán, hanem jött a zsinagógából. És amikor azt mondja ennek a gyülekezetnek, a Philadelphia gyülekezetnek, a testvérszeretet gyülekezetének, hogy én adok neked némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak, íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Azt mondja Jézus, hogy azok az emberek, akik szídnak benneteket, akik piszkálnak benneteket, akik üldözéseket generálnak, akik még a császárral is együttműködnek, ha kell, csak azért, hogy a keresztényeket likvidálják, vagy a gyülekezet eltűnjön, a sátánnak a zsinagógájából jönni fognak emberek, olyan emberek, akiket lehet, hogy nem is szerettek. Lehet, hogy nagyon sokat imádkoztatok azért, hogy ezektől az emberektől ments meg Uram bennünket. Vagyis meg fog jelenni az ellenség a gyülekezetbe, és én megteszem, hogy az ellenség, amikor megjelenik a gyülekezetbe, akkor le fog borulni, és az Istent fogja imádni, mert meg fog térni. Ez egy óriási csoda, nem? Amikor az ellenség jön, aki támadja az Isten népét, és az Isten megalázza ezeket az embereket, de akit az Isten megaláz, az föl is emeli, és aztán jön az a csoda, hogy Isten bebizonyítja ennek a gyülekezetnek, hogy igaz, hogy eddig bántottak benneteket, igaz, hogy eddig üldözés volt, ezek az emberek csinálták, de ezek az emberek jönnek és megtérnek, és veletek együtt fogják imádni az Istent. Szeretnék egy kérdést föltenni. Ki az, akit a legjobban utálsz? Tudom, hogy ilyen nincs, de mondjuk akit nagyon nem szeretsz. Aki nagyon sok kárt okozott neked. Akire úgy tekintesz, hogy nagyon sok fájdalom van a kapcsolatotokban. Tehát, hogy valakinek nincs ilyen. Dicsőség az Úrnak, tehát az oké, hogyha nincs. De tegyük, hogy egy-két embernek van. Hát, hogy örülsz, hogy nem látod, mert nagyon sok fájdalmat okozott. Meglopott, megcsalt téged, átvert téged, károkat és veszteségeket okozott neked, és lehet, hogy úgy, még mindig úgy tűnik, hogyha holnap találkoznál, ugyanezt megtenné veled, tehát mindenféle gátlás nélkül. Vagyis ott vannak az ellenségek. És örülnél, a jövő vasárnap odaülne melléd, és azt mondanám, hogy szia, én is itt eljöttem a gyülekezetbe. És ugye ilyenkor nehéz, hogy akkor mi volt eddig? Csomó fájdalom és veszteség, azt mondja, gyorsan ezeket le kell rendezni, és úgy tekintek rá, hogy ő is a testvérem, vagy testvérem lesz. Ez a gyülekezet azért volt erős, a filadelfiai gyülekezet, mert képzeljétek el, hogy képesek voltak arra, hogy azok az emberek, akik rengeteg kárt okoztak nekik, azok az emberek, amikor megjelentek a gyülekezetbe, és leborultak, és az Isten kezdték el imádni, és megtértek, akkor ezeket az embereket nem elzavarták, nem azt mondták, hogy alakítsatok magatoknak egy olyan gyülekezetet, ahogy ti akartok, ide ti nem jöhettek be, mi nem akarunk veletek közösséget vállalni, hanem befogadták az ellenséget. Átölelték őket, és együtt imádták Istent. Ez egy erős gyülekezet, a filadelfiai gyülekezet. Vagy a sátán zsinagógájából is befogadták az embereket, vagyis olyan embereket, akik nagyon-nagyon sok kárt okoztak nekik. És azt mondja Jézus, hogy mindezt azért teszem meg, hogy bebizonyítsam nektek is, meg nekik is, hogy én nagyon szeretlek benneteket. Hogy én itt vagyok. Hogy itt csak olyan dolgok történnek, hogy ezek a dolgok csak úgy történhetnek meg, ha Jézus Krisztus ott van. Ha az Istennek a jelenléte ott van. Jó gyülekezet volt a filadelfiai gyülekezet? Bevállaljuk mi is ugyanezeket? Nézzünk befejezésül néhány dolgot, amit Jézus Krisztus még megjegyez, vagy ígér a filadelfiai gyülekezetnek. Egyrészt azt mondja, hogy tudok a cselekedeteidről. Ha neked Jézus azt mondja, hogy tudok rólad, ismerlek téged, tudok mindent, amit csinálsz, az nem tudom, jó hír vagy rossz hír, de ez így van. A legtöbb embernek azért ez jó hír. És olyan értelemben mindenképpen, hogy Isten látja a szívedet, Isten látja az életedet. Isten tudja, hogy mi volt az elmúlt héten, mi volt az elmúlt hónapban, hogy milyen áldozatokat hoztál érte, vagy amikor nevelted a gyerekedet, mennyi szeretetet adtál, amikor más nehézségbe kerülte, hogy segítettél másoknak, amikor akár a gyülekezetben, vagy azon kívül kellett vállalni bármilyen feladatot, vagy szolgálatot, akkor te örömmel vállaltad, és mondjuk ez azt jelentette, hogy a Peti az elején mondta, hogy tegnap milyen jó volt sétálni a napsütésben, nem tudtál sétálni, mert dolgozni kellett helyette, vagy szolgálni kellett helyette. Vagy amíg más pihenni fog, addig te dolgozni fogsz, és Isten látja ezeket. Látja, hogy mennyit adakozol, látja, hogy mennyit dolgozol, látja, hogy mennyit teszel be abba a közösbe, ami az Isten népének a közös szolgálata. Isten ezeket látja. És amikor azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy tudok a cselekedeteid, tudom, hogy mit csinálsz, akkor ez azt mondja, hogy én nem felejtem el ezeket. Én tudom, hogy óriási küzdelmek vannak nálatok. Én tudom, hogy rengeteg harcok vannak. Én tudom azt, hogy nagyon sok áldozatot hoztok, és én ezt nem fogom elfelejteni. És később mondja, hogy ennek majd meg is lesz a következménye. Szóval tudok a cselekedeteidről. És azt is mondja, hogy tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Alapvetően a Bibliában a felszólítás az mindig a növekedésre szólít föl. Menjél és hirdesd az evangéliumot, tegyél tanítvánnyá minden népet. Alapvetően van egy olyan szabály, hogy amiben élet van, az mindig változik, az növekszik, az kiteljesedik. Amiben halál van, az már nem. De amiben élet van, az igen. És a gyülekezet is, hogy az Isten nép, az egyház is ilyen, hogy folyamatosan egy ilyen offenzívában van, hogy el kell érni a bűnös embereket, el kell érni azokat a népcsoportokat, akik még nem ismerik az evangéliumot. Tehát egy növekedésre szólít föl bennünket a Biblia. Mégis itt azt mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Nem azt mondja, hogy menjél és még többet, hanem ami van, arra nagyon vigyázz. Tudjátok, vannak olyan helyzetek az életben, amikor úgy éljük az életünket, hogy óriási a szembeszél. Óriási nehézségekkel kell számolni. És akkor lehet, hogy örülsz, hogy tudod tartani a tempót, nem hogy gyorsítani tudnál. Örülsz, hogy meg tudod tartani azt, ami van, és nem hogy hódítani tudnál még nagyobb területeket. Vannak ilyen helyzetek az életben. És amikor erre szólít fel a Biblia, az azt mutatja, hogy a filadelfiai gyülekezetnek az életében pár ott volt a nyitott ajtó, átéltek növekedés, sok minden, de Jézus azt mondja, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nagyon kell ragaszkodni ahhoz az értékhez, ami van. Lehet, hogy nem tudunk növekedni, lehet, hogy nem tudunk újabb és újabb területeket meghódítani, de ami van, arra nagyon vigyázz. Hogy amit már Isten neked adott, azt az ördög nehogy el tudja lopni tőled. Ez nagyon-nagyon fontos alapelv. amikor ilyen helyzetben vagy, amikor nagy nyomás alatt vagy, akkor vigyázz arra, amit van. Amit Istentől kaptál, arra vigyázz. És amikor ez a nagy nyomás eltűnik, és Isten új lehetőséget ad, akkor tudsz tovább menni, és ezeket meg lehet sokszorozni. És az egyik ilyen különleges ajándéka ennek a gyülekezetnek, a szeretet volt. Hogy tudták szeretni az ellenséget, tudták szeretni egymást, befogadó szeretettel néztek a másik emberre, és amikor Jézus azt mondja, hogy tartsd meg, amit van, akkor azt mondja, hogy lehet, hogy sok a nyomorúság, sok a nehézség, meg üldözés is van, de hogy ezt elneveszítsd. Ez annyira nagy érték. Még ha nem is tud növekedni ez nagyon, de tartsd meg, amit van. Mert én majd eljövök, és adok neked egy koronát. Én majd meg foglak jutalmazni. De ilyen az üdvösség is, és ilyen sok minden, hogy lehet, hogy az életben vannak olyan helyzetek, amikor nem tudsz nagy evangelizációt, nagy missziót, és nem tudom, az Isten országáival valami nagy dolgot tenni, hanem olyan nyomás alatt van valaki, vagy egy család, vagy egy olyan élethelyzet, amikor azt mondod, hogy Uram, az üdvösségembe bízhatok csak meg benned, és nem tudok semmit tenni. De amit van, azt tartsd meg, és ne engedd el, ez nagyon-nagyon fontos alapelv. És befejezésül még egy dolog, ami Jézus Krisztusnak egy nagyon nagy bátorítása. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenemnek a templomában. Azért mondja ezt Jézus, mert Philadelphia egy olyan város volt, ahol hát elég sok, vagy gyakran voltak földrengések. A földünknek az a területe, az elég ilyen dinamikus már, mint így a föld alatt, és mozognak ezek a bizonyos lemezek. És tudjuk a Philadelphia-nak a történelméből, hogy többször voltak kisebb földrengések is, amikor az emberek csak átélték a félelmet, hogy kirohantak a házaikból, és akkor esetleg napokig vagy hetekig kint voltak a pusztában, vagy olyan helyeken, ahol sátorban laktak, hogy nehogy rájukomoljon az épület. Mert ha mozog a föld, akkor az oszlopok meggyengülnek, rájuk borulnak, és akkor veszteség van. És voltak olyan nagy földrengések is Philadelphia-nak a történelmében, amikor az egész város elpusztult. Alig maradt épület, és újjáépítették a várost. És volt, amikor a városnak új nevet is adtak, hiszen szinte teljesen új várost kellett fölépíteni. Mozgott a föld, összeomlott minden, és jött egy új város, egy új névvel. Volt, amikor Neo-Cezáreának, vagyis hát új Cézáreának nevezték a várost, mert teljesen újjá kellett építeni. Aztán később a történelem volt, amikor újra lerombolta a földrengés. És amikor azt mondja Jézus nekik, így a levélnek a zárásaként, hogy aki győz, azt én oszloppá teszem az Istenemnek a templomában, akkor ezek az emberek az oszloppal kapcsolatban tudták, hogy mire kell gondolni. De mindenki tudja, hogy az oszlop az miért van az épületben. Hogy erősen tartsa az egész épületet. Az oszlopokon nyugszik az épület, vagy az akkori épületeknek a nagy része így volt megépítve. És ezek az oszlopok erősek voltak, akkor meg tudták tartani az épületet. Az oszlopok gyengék voltak, akkor összeomlott az épület. Vagy ha az oszlopok közül néhány elgyengült, vagy megrepett, vagy kitört, akkor a többi oszlopra jóval nagyobb nyomás nehezedett. És vagy bírták, vagy nem bírták ezek az oszlopok. És Jézus azzal bátorítja őket, és azt mondja, hogy ne felejtsétek el, hogy ti olyan emberek vagytok, akiket én úgy meg tudlak erősíteni, és úgy fel tudlak emelni benneteket, és olyan győztesek lesztek, hogy oszloppá foglak tenni benneteket az Istennek a templomában. És olyan oszlopok lesztek, amit sem a földrengés, se semmi nem fog elmozdítani a helyéről. Hogy ilyen oszloppá teszem ezt a gyülekezetet. Ez egy óriási megtiszteltetés Jézus Krisztus részéről, hogy így tekint az emberekre. Oszlopok vagytok, akik megtartanak óriási terheket. Lányok, szeretnétek oszlopok lenni? Azért tehervállalás az nem mindig jó, igaz? Mások terhét hordozni. Pedig Isten erre hív el bennünket. Hogy megerősít, és azt mondja, hogy te egy olyan oszlop leszel, hogy másik néhány embernek a terhét is tudod hordozni. És a növekedésnek a lényege az, hogy egy idő után azok az emberek, akiknek a terhét most hordozod, azok is újjászületnek, azok is az Isten kegyelmében megerősödnek, azok is oszlopok lesznek, és azok is vállalnak más terhek, másoknak a terheit. És így az Istennek az országa növekszik és erősödik. És Isten arra hív bennünket is itt a Kőszikla gyülekezetben, hogy ezen a programon menjünk végig. Találkozzunk az Istennel, menjünk be a nyitott ajtókon, vagy ha bent vagyunk a nyitott ajtón, ami az Istennek a kegyelme, akkor becsüljük meg ezt, használjuk ezt ki, növekedjünk, akár nehézségek vannak, akár szembeszél van, akár hátszél van, teljesen mindegy, de az Istennek a beszéd az legyen fontos a számunkra, éljük meg ezt. Még akkor is, ha olyan nehézségek vannak, hogy alig tudunk előre haladni, szinte csak meg kell tartani azt, ami van, de ebben a helyzetben is maradjunk erősek, és ennek a következménye, hogy Jézus azt mondja, hogy ne felejtsd el, hogy te egy erős oszlop leszel. és azt én fogom megtenni veled. És tudod, amikor Jézus teszi meg azt, hogy oszloppá tesz engem vagy téged, ez azt jelenti, hogy nem egyedül tartom a nagy terheket, hanem Jézussal együtt. Minden egyes ember, akik oszlopok, azért tudnak erősek lenni, mert Jézus Krisztussal együtt tartják az épületet. Jézus Krisztussal együtt tartják az egyházat. És ma Jézus nem másra hív bennünket, mint arra, hogy legyél te is egy ilyen oszlop. Akar ilyen oszlop lenni, akarj megerősödni. Lehet, hogy még olyan módon éled az életedet, hogy nagyon ki vagy szolgáltatva, és másoknak a segítségére szorulsz, nem baj, ez normális. Ha egy gyerek megszületik, akkor mások segítségére szorul. Sokáig szükség van arra, hogy neveljük a gyerekeinket, támogassuk őket, hogy felnőjenek. De egy idő után oszlopnak kell lenniük, egy idő után önjárónak kell lenniük, egy idő után erősnek kell lenniük. És Isten arra hív bennünket, hogy akár gyengének érzed magad, de engedd meg, hogy valamelyik oszlop segítsen neked, az Istennek az áldása valahogy működjön az életedbe, és akarj felnőni, és akarj te is egy oszlop lenni. Egy erős tagja lenni az Isten egyházának, aminek a jutalma az, hogy tiéd az örök élet, hogy Jézus tudja, hogy mit teszel, hogy meg fogja áldani az életedet, és az Istennek a kegyelme és az Istennek a szeretete ott lesz az életedben. Ez jó dolog, nem? Ez egy jó üzenet a Philadelphia-i gyülekezetnek, és jó üzenet a Kőszikve gyülekezetnek. Kérem, hogy csukjuk be a szemünket, és imádkozzunk. Most mielőtt szeretnék egy befejező imát mondani, hadd kérjem azt, hogy az Isten előtt így őszintén engedd meg, hogy megvizsgáljon Isten is, és kérdezd meg tőle, hogy mennyire vagy te erős oszlop most. És ha szükségeid vannak, vagy gyengének érzed magad, akkor kér segítséget Istentől, vagy kér segítséget másoktól, hogy az erősek azzal tartoznak, hogy a gyengéknek a szükségeit betöltsék, ezt mondja a Biblia. De lehet, hogy téged már Isten megerősített, és hogy erős oszlopként kell állnod, és dolgoznod, és szolgálnod, és ha Isten erre hív, akkor azt mondja, hogy mondj most egy igent, és azt mondod, hogy igen, vállalom, akarom ezt. És az erős oszlop embereknek Isten ad nyitott ajtókat, Isten ad lehetőségeket, Isten adja az áldást. Mire van most szükséged? Úr Jézus Krisztus, amikor a philadelphiai gyülekezetet végignézted, és mindezeket megállapítottad róluk, és ezt a levelet megírtad, elküldted, tudjuk, Urunk, hogy nekünk is üzensz, és mi is olyan emberek vagyunk, akik szeretnénk előre haladni, szeretnénk az Isten országában növekedést és kiteljesedést megélni, és imádkozunk azért, hogy mindaz, ami jó és áldás volt ott Philadelphiában, segíts, hogy ez itt a mi életünkben is áldás legyen, és jó legyen, és növekedést hozzon, és erősödést hozzon az életünkbe. És kérünk téged, hogy vedd el tőlünk a fáradtságot, a félelmeket, a frusztrációkat, minden olyan dolgot, ami gyengíti a hitünket. Imádkozom különösen azokért, akik az elmúlt hetekben vagy hónapokban nagyon elfáradtak. Kérünk, hogy úgy is meg az erejüket, hiszen te megígérted, hogy akik benned bíznak, azok átélhetik azt, hogy szájnak elnek újra, mint a sasok, és futnak, és nem fognak elfáradni, és tudnak előre haladni, és tudnak kiteljesedni. Uram, kérjük ezt a csodát és ezt a kegyelmet. Kérjük, hogy újíts meg bennünket, töltsd be a te szellemeddel ma bennünket, hogy a következő hét az arról tudjon szólni, hogy a nyitott ajtókat kihasználjuk, és oszlopként megtartunk más embereket, vagy fölemelünk más embereket. Kérünk, segíts ebben bennünket, Urunk. Kérjük, add meg ezt a kegyelmet. Imádkozunk azért, hogy a következő héten is legyenek olyan emberek, akik újjászületnek, akik megtalálják a nyitott ajtót, és ebben használj bennünket. És akik újjászületnek, akik keresnek téged, imádkozunk azért, hogy ezek az emberek felnőjenek, megerősödjenek, hogy a hitük benned gyökerezzen. Drága Urunk, kérjük ezt tőled, és köszönjük, hogy rátekinthetünk újra a Golgotai keresztre, onnan jön minden erő. Köszönjük, hogy meghaltál és föltámadtál, és a feltámadásnak az ereje és a Szentlélek ereje át tud járni bennünket, és meg tud erősíteni bennünket. Kérjük ezt, Urunk, hogy tedd ezt meg, és így legyen áldott az életünk. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen.